a zene előtt a halászlét említetted, mint példa, ennek van egyébként nagyon jó irodalma, és az óriási, hát konkrétan bicskázásig folyó viták elkerülése miatt azt javaslom, mindenki olvassa el. Tehát az ős halászlé az lényegében ugyanaz volt, ezek a halászemberek kimentek, és azokat az apró halakat, amiket nem tudtak eladni, azokat abból a vízzel megfőzték egy bográcsba, beleaprított hagymával, és valamiféle paprikával, ami esetleg volt náluk, amit egyébként a vizet ott merítették a Tiszából, vagy a Dunából, vagy a Szamosból, annak idején ezt meg lehetett tenni, hogy megfőzték, kicsit szegényes volt, nem volt olyan jó íze. Az apró halaknak a javát egyébként megette a kutya, mert azokat olyan szálkásak voltak, és úgy főve nem tudták megenni. Alapvetően ez egy olyan étel volt, ami a nap végén valahol egy halász tanyán, olyan tanyákon, amiket még most is lehet látni, mind a Bodrog környékén, vagy Kölcsén, vagy Malom telelőnél, vagy Lassinál, ott a Gemenc környékén, ezek még megvannak. Ezek ott aludtak ezek az emberek, ott haláztak, ott voltak a varsáik kirakva, de a nagy halak, a harcsa, meg a kecsege, meg ezek a nemesebb vadhalak, ezeket eladták, tehát ez drága pénz volt.
Igen, tehát itt tipikusan úgymond a mellékterméket hasznosították, és nem tudom, hol olvastam, sajnos nem emlékszem rá pontosan, ezért aztán nem is akarok hülyeséget mondani, de hát pont a vita kapcsán, hogy a szegedi vagy a vajai az ősibb megoldás, erre a következő szöveget olvastam, hogy azért sok mindent el lehet képzelni a régi halászemberekről, de ad egy az, hogy neki állnak passzírozni, az nagyon nehezen, az meg, hogy éppen van nála gyufatészta, az meg még nehezebben. Tehát ezek modern termékek, de nincs ezzel baj, mert hiszen ezek jobbak, mint amik annak idején lehettek. Tehát az, amit az itáliai ételekkel kapcsolatban mondtál, hogy igazából minden megvolt, csak följavítottuk, jobbá tettük, hozzátettük a tudásunkat, újra gondoltuk az egészet. Igen, ez visz előre. És ugye hallottam egyszer valahol egy nagyon okos mondás, miszerint egyszer minden tradíció innováció volt, és ez nagyon igaz. Tehát, hogyha mindig ahhoz ragaszkodnánk, ami régen volt, akkor valószínűleg barlangban lennénk, és nem is lennénk a paleo étel fogalmát, mert azt tennénk, és egyszerűen csak ennénk. Tehát lehet, hogy előre léptünk.
Azt hozzátenném még így a halászti adalékhoz, mert nagyon jó volt a tészta példa, amit mondtál, hogy valóban egy polgári újítás volt. És ugye ezt ilyen furcsán szokták nézni azok, akik azt mondják, hogy micsoda a tésztát bele, de hát hogyha belegondolunk abba, hogy a vízimolnárok ott voltak, és a vízimolnároknak az egyetlen alapanyaga, ami egy eltartható étel, az a tészta volt, akkor ez tök egyértelmű volt, hogy ez belekerült ebbe az ételbe, hogy tartalmasabb legyen szintén.
Természetesen az volt kéznél, a regionális konyhához visszatérve, meg a nemzetihez. Van itt egy nagyon fontos dolog, hogy minél nagyobb egy ország, annál nehezebb nemzeti konyhát kreálni. Gondoljunk például Magyarországra, erről a mostani Magyarországra, tehát az Trianon utánira, ez viszonylag kicsi. Vannak eltérések, de azért az eltérések nem nagyok, se földrajzilag, se egyéb tekintetben. Van ugyan alföldünk, meg van hegyvidékünk, de azért messze nem olyan kategórikus különbségekről beszélünk, mondjuk a Spanyolország esetében, ahol például a kasztíliai konyhát ott Madrid környékén igen nehéz összevetni mondjuk egy barcelonaival, egy tengerpartival, vagy egy andalusz konyhával, hiszen meghatározóan más az adottság, amiből lehet ételt készíteni. Minden tengerparti nép az egész Mediterráneumban maximálisan igyekszik kiaknázni a tenger adta lehetőségeket, teljesen érthető módon. Nem azért, mert ingyencek voltak, iskola példa erre Amerikából a homár esetre, amit ugye ott Maine-ben meg Massachusetts-be fognak. De hát az
a szegények eredele volt, ugye, amit kidobáltak, ez a undorító valami, gyakorlatilag egy ízelt lábú, és hát azt kidobálták, az nem kellett, ott voltak a jó halak, és hát a szegények főztek belőle.
Így. Ronda, nehéz elkészíteni, stb. Stb. Hát mára meg ugye csúcsgasztronómiának számít. És ez mutatja azt, hogy mindig az adottságok a meghatározóak. Ugye a kínai konyha kapcsán szokták mondani, hogy hát aminek négy lába van, az megeszik, vagy kettő, minden mással fűszerezik, de ez meg megint abból adódott, hogy egész egyszerűen a régi korok embere nem tehette meg, hogy válogat. Tehát nagyon sokszor nem az a kérdés hangzott el, hogy mit eszünk, hanem eszünk-e ma. És akkor ebből következik az, hogy olyan ételek is népszerűek lettek, visszakanyarodva megint Európához, mint vagy tényleg a pizza, vagy a pita, vagy nevezhetjük akarjuk. Egy végtelen egyszerű lepényről beszélünk, ami már magában alkalmas arról, hogy csillapítsa az éjséget, jól lehet, hogy magában nem finom. És mi a koncepció lényege, hogy minden létező maradékot rászólok. Na most a következő kör meg a nemzeti konyhákban, hogy amikor nehezen tudjuk ezeket egymástól megkülönböztetni, mert könnyebb megkülönböztetni egymástól, most azt mondom, egy madridi konyhát egy barcelonaitól, mint mondjuk egy barcelonai konyhát, egy katalán konyhát egy dél-franciától. Egész egyszerűen az adottságok hasonlóak. És akkor most mondok egy görög-török példát, ugye a két nemzet között vannak történeti ellentétek. és nem tudom, ki járt már úgy, hogy a isztambuli éjszakában, amikor Kadikőből hazafelé tartva tudja, hogy valamit nagyon ennie kéne, mert picit túl sokat fogyasztott Kadikőben valamiből, amit nem feltétlenül támogatnak arrafelé. No, akkor valamit enni kéne, és erre a legjobb megoldás, a legjobb menekülő lehetőség az vagy egy ilyen leveses hely, de leginkább a kokorecs nevű dolog. Nem tudom, találkoztál-e már vele?
Még nem.
Na hát a kokorecs az egy ilyen vékony báránybél, ami meg van töltve mindenféle alaposan megfűszerezett belsőséggel, májjal, szívvel, mindenli. Föl van szépen tekerve, és amikor az ember kér egy ilyet, akkor ketté vágnak egy frissesült bucit, letekernek egy hosszú csík kokorecset, így föl, aprózzák, telerakják még mindenféle erős dologgal, és ha ezt megeszed, esküszöm, nagyon hamar segít. Ezt empirikus úton merem ezt megerősíteni. De ugyanez az étel viszont kokorecsi néven Görögországban is megtalálható. És mindketten állítják, hogy a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz, mert mi törökök veleti görögökkel, és vice versa, nem közösködünk semmibe. Pedig, ha meggondoljuk, ismerjük, hogy a két népnek nagyon hasonlók az adottságai, már ilyen értelemben, hogy a milyen alapanyagokból tudnak dolgozni, ez a mediterrán konyha. És mégis azt mondják, hogy ez török, az görög. Hosszan lehetne még sorolni a példát, döner, soroljam.
Igen, és ráadásul ugye ez egy újabbkori ellentét a két nép között, akiknek, ha gondoljunk csak anatóliai részekre például, teljesen egy történelme van. Vagy ha Tróját megkeressük, akkor az merre volt. Szóval, hogy igen, ezek később jöttek, ezek az ellentétek, ami egy politikai vagy egy ideológiai határt húzott, nem csak a geolokáció, hanem például a konyha, vagy az irodalom terén is.
Hát egy egyszerű példa erre, a palacsintát nagyon szoktuk szeretni, és tényleg egy kiváló étel, sarkalatos része a magyar konyhának, de azért meg tud borulni a komfortérzés számos emberbe, ha eláruljuk neki, hogy ez egy román szó konkrétan. Hát egyszerűen, bocsánat, de a nacionalista indulatok alapján ez nem esik jól, jól lehet, ez a latin placentéből jön, de hát mi speciál onnan vettük át, és akkor ugyanez igaz a puliszkára. De ez nagyon érdekes dolog, mert a puliszkával megbocsájtóbbak az emberek, jó, hát az olyan parasztos étel persze, de a palacsinta, hát könyörgöm, hát az mégiscsak a mi kajánk, igen, a miénk is, mint ahogy a töltött káposzta a miénk is, és ugye a szerbek se szoktak összeveszni konkrétan a románokkal azon, hogy most akkor a csevap csicsa meg a mics között mi a különbség, mert hiszen ugyanarról beszélünk. Azért tudják egymást csipkedni, de azért őre nem mennek rajta.
Nagyon jó, hogy mondtad a palacsintát, mert hát az is ugye szerintem az egyik olyan étel, és ezek a fontos dolgok, hogyha valaki kultúrantropológus, vagy ilyen etimológus, vagy ilyen kutató, hogy az nagyon egyszerű dolgokat próbálja meg visszakövetni. És én szerintem nem nagyon lövünk messze vagy mellé, hogyha a palacsintát valóban visszavisszük Indiába, ahol még mind a mai napig ilyen palacsintaszerű kenyerek készülnek hasonló eljárással. Ugye kicsit a technológia változik, de alapvetően ugyanarról van szó. Úgyhogy én azért nem lennék meglepődve, hogyha ez az étel ugyanúgy, mint a különböző szavak. Például most találkoztam vele, és egy kis érdekes adalék, mert az észak-indiai konyha, a pandzsábi konyha, az egy nagyon, nagyon fontos konyha a gasztronómiában. Hát ugye ez a penta szó a pandzsábból származik, ami az öt folyó. Ugye nagyon érdekes dolgok ezek, amikor rájön az ember, hogy nincs is olyan messze India.
Igen, és hát ha meggondoljuk, hogy ezek tényleg, amiket felsoroltunk, a pitát, a pizzát, a kovásztalan kenyeret, a palacsintát, ez igazából nagyon egyszerűen ki lehet logikázni, hogy a közös gyökérre megy vissza a létező legegyszerűbb lepényre. Aminek aztán vannak különféle verzió, ugye az a fajta kenyér, ami ma már elterjedt, az a szépen megdagadt kenyérke, ez már egy következő fokozat. De hát valamikor ezek is ilyen lapos, lepényszerű dolgok voltak ezek a kenyerek, ezeket lehetett annak idén tényleg olívóolajba mártogatni. Illetve meg lehet ezt természetesen úgy is közelíteni, hogy van egy a mediterránumnak, talán el lehet mondani így, hogy a legfontosabb alapanyagai közé tartozik mindenképp az olívaolaj, ide tartozik a szőlő, és tulajdonképpen a búza, tehát abból készült különféle kenyér vagy lepény. Aztán volt egy ilyen északi hatás, ahol sokkal inkább előtérbe kerültek a húsok, gondoljunk csak mondjuk a német konyhára, az angol konyhára, teljesen érthető módon, meg a más jellegű gabonák, és aztán jött még az iszlám hatás, ami viszont ugye a disznóhúst erőteljesen kivette ebből a történetből, meg az alkohol, tehát ez megint egy másik típusú megközelítés. És itt a magyar konyha kapcsán szokták mondani, hogy a disznó, mint olyan, az azért került jobban előtérbe a magyar konyhába, mert a bő 150 év alatt az iszlám hódítók nem igazán ették a disznót teljesen érthető módon. Nekünk viszont, ugye, mint mondjuk, de iszlám alatt valóknak, de nem iszlám hívőknek, hiszen nem kellett megtérni, nyilván jobban előtérbe került. Tehát néha egészen érdekes dolgokat lehet meg felfedezni amögött, hogy mi miért történt, és a legritkább esetben van az, hogy szinte soha, hogy genetikailag van kódolva, hogy én ezt szeretem, vagy azt. Egy egyszerű példa, Jiří Menzelt egyszer megkérdezték, hogy hát ő mennyire szereti a sört, és mondta, hogy ő nem szereti. És hát ezt mindent vártak Jiří Menzelt, hogy csak pont ezt nem.
Hát ezen én is meglepődtem most.
Jobban is megfogsz még, ugyanis Jiří Menzel egy független értelmiségi volt, ezért nagyon-nagyon tiszteljük, és ő mindig azt mondta, amit gondolt. De akkor megkérdezték, hogy de hát a filmekben a csehek sört isznak, és mondta, persze, mert azok sört isznak, de én nem szeretem a sört, én Jiří Menzel konkrétan. És akkor mit szeret, és erre a válasz úgy hangzott, hogy édes vörös bort, na ezzel mottot adott.
Igen, hát egy lábjegyzet ehhez, hogy ez az utóbbi 20 év bor marketing és bor kommunikációs lobbiának köszönhető, hogy ezt a vörös, illetve az édes dolgot, mint a borokból elkezdték kiirtani, hogy ez már milyen dolog, és a bor az legyen száraz. Valójában, hogyha megnézzük a bor történelmét, és azt, hogy milyen borokat készítettek előszeretettel, meg azt, hogy az ember alapvetően három dolgot nagyon szeret, a zsírt, amit te is mondtál, a sót, meg a cukrot, akkor ebből következik, hogy alapvetően azért elég sok édes jellegű bor van, és ezek sajnos el voltak nyomva az utóbbi időben, és hát nem utolsó sorban azért, mert nyilván ez a cukor hozzáadásával készült különböző hamisított borok, hát ezek nem voltak jók. Tehát elvették a fókuszt az igazi édes italokról. Persze a másik oldalon meg ott a Tokaji, ami viszont természetesen édes, és a királyok bora. Tehát ugye, és az egyik legdrágább dolog a világpiacokon mindenhol.
Hát de ugyanilyen a spanyol sherry, ugye a Jerezi bor, ami szintén ide sorolható, Portugáliában készítenek édes vörösbort, és hát azt se felejtsük el, hogy a legelső Európa szerte ismert magyar bor, a szerémi vagy szerémségi bor, szintén egy édes bor volt, tehát a csemegebornak is megvan a helye.